És hatása a törvénynek az, hogy az egyén minél többet vétkezzen. Na most ez így furcsán hangzik. Róma 5:20. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjen a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Mondhatná valaki, hogy ez logikátlan, hogy a törvény kapcsán megnövekedett a bűn. Bemész egy hatalmas terembe, van bent 30 ajtó, az egyikre az van írva, hogy tilos kinyitni. Melyik fog izgatni? Melyikre oda van írva, nem? Szóval gyárilag ilyen az ember. Ha egyszer azt mondja a törvény, hogy ne tedd, csak ki kéne próbálni. Amire meg azt mondja, hogy tedd, hát azért azt mégse. Hát nem ilyen az ember. Szóval Isten ad egy tükröt, hogy figyelj, ez a mérce, és rögtön kiderül, hogy nem azt, hogy nem akarom megtartani, igazából az egész bensőm benne dolgozik. Ugye ez a bűnösség állapota. Ugye a bűn az, amit elkövettem, de a bűnös hozzáállás az itt van belül, ahhoz még nem kell tett, már működik. Szóval az egyén többet vétkezzen. A Róma 7:8-ban ugyanezt tudjuk olvasni. Tehát Róma 7:8. A bűn a parancsolattól ösztönzést kapott és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn, én pedig törvény nélkül éltem valamikor, azonban amikor megjött a parancsolat, életre kelt a bűn. A 13. vers. Akkor a jó lett halálom már? Szó sincs róla. Ellebbed a bűn, hogy meglássék bűn volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. A parancs miatt lesz még inkább bűnné a bűn. Hát elég izgalmas, és azért ne felejtsük el az 1 Korintus 15:56-ot sem. Szóval a halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Szóval a törvény igazából, ha nem kapcsolódik kegyelemhez, akkor a halálba fog vinni. Persze nem újdonság, mert mindegyen tudjuk, hogy hát azért emberi erőből nem tudunk megfelelni ennek a törvénynek, de azáltal, hogy van, ezáltal a bűnös természet életre kell bennünk. És rögtön azt mondja, hogy tedd, na, hogy nem. Ne tedd, az csak meg kéne próbálni. Határozott célja a törvénynek, hogy hitre vezessen bennünket. Galata levél 3. fejezetében a 24. 25. vers. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többi nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Nem csak általában Krisztusba vetett hitre vezessen. Nem úgy van, hogy akármiben hiszek, és akkor már szabad vagyok a Krisztusban. Beszéltünk arról a múltkor, hogy a törvény egységes egész, a Jakab levél ugyanezt leírja Jakab 2:10-be. Ez olyan, mint a kirakat üveget, hogyha 9 mm-es pisztolygolyóval csinálsz rajta egy lukat, vagy bedobsz rajta egy zongorát, igazából mindegy, az egész üveget cserélned kell, ha azt akarod, hogy ne legyen nyílás az üvegen. Szóval mindegy, hogy egy picit szeged meg a törvény, nagyon szeged meg a törvény, az egész ellen vétettél. Ez egy dolog miatt fontos. Mi szempontunkból. Róma 10:4. A törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Van még egy néhány igeversem, de nem olvasom föl őket. Szóval azért fontos, mert akkor az Ószövetséget, ha egy egység, akkor csak egybe lehet hatályon kívül helyezni. Egy törvény egészbe lehet csak hatályon kívül helyezni, jogilag. Szóval, Galácia 3:19, attól függ, hogy melyik fordítást olvassuk. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A Károli fordítás ezt magnak írja. Addig, amíg megjelenik Jézus, addig van funkciója. A Messiással, azaz az új szövetséggel, ami ugye Jézus halálával lépett életbe, a Messiással egy új papság indul. Az ószövetségi papság csak lévita lehetett. Esélytelen, hogy Jézus pap legyen ószövetségi törvény szerint. Holott a Bibliánk egyértelműen mondja, hogy Jézus a mi főpapunk. És nem is kellene kevesebben megelégednünk, mert miért, ha egyszer már megvan. Zsidók 7.11.12. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert hogy a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Tehát ha el lehetne érni, akkor nem kellene másik. És a 12. vers, amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Tehát ószövetség teljes egészében félretéve életbe lép az új szövetség. Az ószövetség alatt egyetlen törzs, a léviták közül kerülhetett ki pap, Jézus Júda törzsébe született. Csak úgy lehet főpap, hogy kötelezően meg kell változnia a törvénynek. Ugye a pap képviseli a népet Isten előtt, tehát fontos, hogy legyen pap. Mert hogy ő képviseli Isten előtt a népet. Milyen módon lett Jézus pap? Zsidók 7.21. Hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. Ez a Zsoltár 114. verse, szó szerint idézve. 23. vers a Zsidó 7-től. És azután többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatba maradni. 24. vers. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Nem lesz több papság. Mert aki örökké él, az képes örökké betölteni a funkcióját. Aki nem él örökké, annak ez esélytelen. Miután ennyire egyszerűvé vált Jézusban mindaz, amit teszünk, ha a 27. verset nézzük, neki, mármint Jézusnak, nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer és mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. A papsága örökké megáll, az áldozata örökké érvényes. Egyszer és mindenkorra megcsinálta. Nem egy olyan rossz helyzet ez. Van a hívő embereknek egy olyan tulajdonsága, és én sem voltam ez alól kivétel, és elég sokáig én is úgy gondoltam, hogy oké, hát nem kell az áldozati törvényeket megtartani, meg a papság, meg milyen ruha, meg na de azért a 10 parancsolat, hát azért az mégis. Mit mond erről a Bibliánk? 2 Korintus 3. 2 Korintus 3, mondjuk az 5. verstől. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmasságán minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni annak múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ugyanis ha a múlandó dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb a maradandó. Múlandóra alatt értjük az Ószövetséget, maradandóra értjük az Új Szövetséget. Ahogy láttuk, hogy Jézus pap egyszer és mindenkorra is átruházhatatlanul, ahogy látjuk, hogy egyszer áldozata elégséges volt az, hogy örökre tökéletessé tegye a megszentelteket. De miért olvastam ezt a részt? Kétszer hivatkozik az Ószövetségre ez a fejezet, a hetedik versben, tehát 2 Korintus 3.7, halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata. Na most betűkkel kőbevésbe a 10 parancsolat volt. Nem a többi. Az nem betűkkel volt. Nem, kő volt vésve Mózes körmölte angyalok közvetítésével. Tehát a halál szolgálata, és a 9. versben azt mondja, hogy a kárhoztatás szolgálata. Szóval ez egyértelműen a 10 parancsolatra vonatkozik. Tehát Pál apostol, amikor megfogalmazza a levelét, és megfogalmazza a hittételeit, akkor ugyanazt mondja, amit az előbb én próbáltam eldödögni, hogy a törvény egész, és csak az egészet lehetett hatályon kívül helyezni úgy, hogy a helyébe léphessen az új szövetség. Nem lehet egy darabját áthozni az új szövetségbe. Azt is tudjuk, hogy a törvény egy választófal volt. Aki szeretné ezt elolvasni, Efézus 2-ben van, hogy a pogányokat elválasztotta a zsidóktól, mert ugye csak a zsidóknak adatott. A törvény nem vonatkozott mindenkire, de a következésképpen a törvény adta áldások sem vonatkoztak mindenkire. Az Efézus 2.15 azt mondja, hogy békességet szerzett, mert a parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette. Ez ugye megint ugyanarról beszél, hogy az Ószövetség hatályon kívül van helyezve. A 6. vers, hogy a pogányok örökös társaink velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben, és Krisztus Jézusért az evangélium által. Szóval az Ószövetség alatt, ha valaki részesülni akart a zsidóknak adott áldásokból, akkor zsidóvá kellett válni. Meg volt a procedúrája, a lehetőség meg volt rá. Na de, ne a zsidókkal foglalkozzunk, hát én vagyok érdekes, nem? Ez egész többi történelem. Múlt alkalommal beszéltük, hogy Jézus kihangsúlyozza, hogy új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást. Amikor megkérdezik a farizeusok, hogy melyik a két legnagyobb parancs, szeresd Istenedet, de szeresd embertársadat. És egyáltalán nem csodálkozunk ezen, mert a szeretet forrásából mi más jöhet neki, mint szeretet. Ettől függetlenül azért a magyarázó rendelkezésekben, amit a Pál levelei többek között jelentenek, egy picit van még szépítve a dolog. Szóval az új szövetség alatt az alap a szeretet. A Galaták 6.2-ben van egy olyan megfogalmazás, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És a Róma 8-ban is van egy megfogalmazás, mindjárt a 2. versben, mert az élet szellemének törvénye megszabadít titeket Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Szóval van egy Krisztus törvénye, van egy élet szellemének törvénye, van az új parancsolat, mint szeretet, és ez gyökeresen más, mint az ószövetségi rész. Az ószövetségi részben nem lehetett disznóhúst enni. Ma egy zsidó ember saját maga dönt, hogy eszik vagy nem eszik. Egy pogány ember pedig abszolút szabad. azt csinál, amit akar, idézőjelbe. De azért a törvényesség mértékét Jézus azért finomítja. Máté 5.21. Igen, Máté 5.21. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom neked, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig ezt mondja az atya fiának ostoba, az méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, hogy bolond, méltó a gehenna tüzére. 27. vers, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Szóval, az Ószövetség idő alatt nyugodtan eljátszhattál azzal, hogy delebökném a főnökömet. Nem történt semmi. Nem tetted meg. Az Ószövetségi törvény ezért nem bántott téged. Ha megtetted, akkor igen. Jézus azt mondja, hogy nem jó. Mert hogy a gondolatból lesz a tett. Tehát ha a gondolatod bűnös, akkor elkövetted a bűnt, ha lesz belőle tett, ha nem. Ugye külső törvényekkel csak a tetteket tudjuk megítélni. Na de hát azt mondja a Bibliánk, hogy Jézus a szívek és veség vizsgálója. Ő azt figyeli, hogy hogy gondolkodsz. És ha a gondolatod bűnös, akkor elkövetted a bűnt. A bűnös természet van itt, hogy is mondjam, megcélozva ezzel. Az Ószövetség a bűnös tetteket célozta meg. Jézus azt mondja, hogy kevés. A bűnös természettel is le kell számolni. Szóval kicsit nagyon összetettebben nézi az Új Szövetség az embert, mint ahogy az Ószövetség nézte. Bár ez csak az én gondolatom, és senki nem mondja azt, hogy ez fontos, de az Ószövetség sokkal kedvezőbb egy ember számára. Mert ott eljátszogathatok a gyilkosság gondolatával, eljátszogathatok a paráznaság gondolatával is, és így tovább, és így tovább. Az Ószövetségben ezt megúszom, de az Új Szövetségben nem, ha nincs kegyelem. Tehát ezért van az, hogy hát olyan jó ember, ő biztos a mennybe kerül. Ha nem tért meg és nem ismeri Jézust, nem fog oda kerülni. Hát egy ilyen kósza gondolat elég ahhoz, hogy Isten halála büntesse. Egy. Hát szerintem nincs ember, akinek soha egy gonosz gondolata sem keletkezett volna. Mert Isten egyetlen bűnt sem nézel. Ez a kegyelemnek az abszolút félre értése, amikor azt hiszik, hogy ja, a kegyelem van, azt csinálok, amit akarok, azt majd meggyógyulom, aztán ki. Szóval ez a legnagyobb blödség. Isten minden bűnt megbüntet. De megtette Jézus testében. És ez az én felszabadulásom, amire azt mondom, hogy ez kegyelem. Nekem egyetlen egy bűnöm sem volt elnézve, vagy van, vagy lesz, mindegy, hogy melyik ige időt használom. Mindegyik meg van büntetve, ott az ostorcsapásokban, nagypénteken. Mindegyik. De ez igazából a jó hír. Zsidók 9, elolvassuk a 23-tól egészen a 28-ig. Szóval Zsidók 9, 23-tól a 28-ig. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, ez még az Ószövetsége áldozat vérrel való meghintés. Magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél külön áldozattal. Mert nem ember kizalkott a szentélybe, az igazi kép másába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor feláldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Mert amit elrendetetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik ki, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Tehát nagyon, hogy mondjam, kézenfekvő példát használ itt az író, azt mondja, hogy ahogy egyszer hal meg egy ember, pont úgy Jézusnak egyszer kellett meghalni, hogy az összes bűnt örökre eltörölje. Nincs ismétlés. Ismétlés azért volt, mert a főpap nem tudta megtenni, a bakok és a bikák vére nem tudták eltörölni a bűnt, hanem csak elfedezték, hogy oké, majd egyszer ki lesz fizetve, és jött Jézus, kifizette egyszer és mindenkorra az egészet, és nem kell többet tenni neki. Egyetlen áldozattal. A zsidók 10:14 ezt szó szerint le is írja, mert egyetlen áldozatra örökké tökéletessé tette a megszentelteket. Majd egyszer erről az egy ige versről tartok egy ige hirdetést talán. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé. Sehol nincs odaírva, és ezt majd a mennyben fogjuk megtapasztalni. Az újjászületésed az a pillanat, amikor újjászülettél. Onnantól kezdve ez érvényes. Itt a baj sok. A gondolkodásmódunk. Szóval, összefoglalás. Egyetlen áldozattal örökké tökéletessé tette a megszentelteket, ez vonatkozik rád most, pont. Ennyi. Innentől kezdve a te felelősséged, hogy mit és mennyit tartasz be minden más törvényből. Ha te úgy érzed jól magad, hogy az összes ószövetségi törvényt megtartod, megteheted, nem azért, mert kötelező, azért, mert szabad akaratod van. De ha úgy gondolod, hogy azért kell megtartanod, mert ez közelebb visz Istenhez, és jobban megigazít, és értékesebb leszel az ő szemében, felejtsd el, a legnagyobb tévedésbe vagy. Jézus vére az, amelyik tökéletesített. Jézus vére, semmi más nem kell hozzá. De a másik, hogy miután az Ószövetség hatályon kívül van helyezve, azaz nem érvényes. Ha te magadra nézve ezt vagy azt vagy amazt a részét kötelezővé teszed, ne várd el, hogy a melletted lévő ugyanígy gondolja. Mert csak önként veszed magadra. Ugyanis, ha azt az egyet, kettőt, hármat, ki hogy szeret számolni, szeresd Istent mindenek fölött. Teljes szívből, teljes lelked, teljes elmédből, teljes erődből. Hát kösz. Akkor a Netflixre nem sok idő marad. Szeresd embertársadat, mint önmagadat. Ha ezt a kettőt megteszed 100%-osan, 99%-osan, kizárt, hogy bármelyik ószövetségi törvényt megszegd. Kizárt. Tudod miért? Mert a bűnös természetet vette ki Krisztus belőled. Ettől még be tudsz mosni egyet a szomszédodnak, mert a kezed még mozog. Tehát bűnt elkövetni még tudsz, de ha bűnös természet kint van benne, belőled, akkor tökéletes vagy Krisztus előtt. A jó hír, hogy kint van belőled. Ami hátráltatja ennek a megnyilvánulását, az megint a gondolkodásmódunk, mert úgy tekintünk magunkra, hogy ez vagyok én. De nem, ez a te. Annak minden baja van, képes fázni, meg tud éhezni, rosszul tud lenni, minden baja van a testnek. De nem ez vagyok én, hanem a szellemem. A szellemem tökéletes. Egyetlen áldozattal örökre tökéletes. Ugyanez leszek a mennyben, a fizikai testem nélkül, a megdicsőült testemben, mint aki most vagyok. Csak a gondolkodásmódom nem így forog. Nem így pörög. Pedig a Bibliánk leírja. És azt mondjuk, hogy a Biblia Isten szava, oda teszi elénk, és azt mondja, figyelj, ez vagy. És igen, hajlok afelé, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy ő majd letöröl minden könnyet a szemünkről oda át, hát emiatt fogunk sírni, hogy ez mind ott volt, és én nem ezt mondtam. No, végszó, Zsidók 10.14. Egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.